A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
Balaton Rádió.
Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Kellemes rádiózást kívánunk, és szép estét mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. 19 óra van, és 2018. szeptember 26-a. Minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a tematikus rádióműsorunkkal, és közel egy órán keresztül érdekes témákat hozunk nektek a pszichológia világából. Ezek a témáink az önismeret, a párkapcsolat, a család és a munka világából tevődnek össze.
Adásunkkal szeretnénk bővíteni ismereteiteket a pszichológia világából, hozzájárulva az új tudományos eredmények bemutatása által az életviteletekben az egészséges életmód kialakításához és ennek fenntartásához. Mai adásunkban több témát is meg fogunk nézni, még a szokásosnál is többet, ugyanis lesz egyszer egy párkapcsolatot érintő témánk, amely az intimitás kerülésről van szó. Ez ugye érinti az elköteleződés hiányát a párkapcsolatokban. Aztán egy témát Robi is ismertet most veletek.
Igen, lesz egy munkatémánk, ami egy picit a kreativitás ösztönzésre fog kitérni, és ezt úgy egy picit elméleti síkon felvezetni nektek.
Aztán a harmadik témánk az állatokat fogja érinteni. Itt azt nézzük meg, hogy az etológiában a hatalom az mennyire értelmezhető fogalom, illetve általában véve a dominancia harcot az állatok és az emberek között melyik fél nyeri.
És levezetésként megnézzük majd egy manapság elég gyakori folyamatot és egy gyakori jelenséget, ami nem más, mint a selfie és az én kép. Megnézzük, hogy mit is takar ez, hogyan kell magunkat szeretni, mi az a határ, ameddig el kell, hogy menjünk, és mi az a határ, amit mindenképpen be kell, hogy tartsunk. Érdekes lesz a mai műsor is, az előző műsorokhoz képest is, még talán érdekesebb, tehát mindenki megtalálja majd benne, reméljük, a saját maga kis világát. Úgyhogy érdemes velünk tartani, hamarosan jövünk.
Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton Rádió.
Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best fruit always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, like you. Guys like me. So now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you, girl, come and let me do what I want. When I come through, I need a girl like you.
Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
A HVG Extra Pszichológia magazinból kezdjük a mai napunkat, illetve ebből szereztük ezt az érdekes témát, amely a párkapcsolaton belül az intimitás kerülésről szól. Ugye itt az a távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány megjelenhet egyrészt baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt saját gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitás kerülő viselkedés mintáinkkal kell leszámolnunk. Talán sosem volt az emberi kultúra olyan felszínes, mint napjainkban. Rengeteg barátunk van az interneten, mégis csak kevesen nyitják ránk az ajtót. Gépek tucatjai segítenek elvégezni a munkánkat, de a felszabaduló időt is gépekkel töltjük. Ha mégis emberekkel találkozunk, többnyire olyannak mutatkozunk, amilyenek vágyainktól, félelmeinktől és tömegkultúra sugallataitól vezérelve lenni szeretnénk. Az akciófilmek erős és sebezhetetlen főszereplői a mi világunkat is uralják. Ki merné vállalni gyengességeit és érzékenységét olyan társadalomban, amelyik ilyen ideálokért rajong? A popkultúra annyira propagálja a szexis megjelenést, viselkedést és a szingli életformát, hogy már a valóságban is ezek válnak az emberi értékek és az életminőség legfőbb fokmérőivé. Valódi érzelmeknek, mély emberi kapcsolatoknak, hosszú távú elköteleződésnek nem vagy csak alig jut tér. Szívünkben legbelül vágyunk a szeretetre, mégsem merünk megnyílni, hogy befogadhassuk, mert úgy sebezhetővé válnánk. Pedig épp leginkább szégyelt és rejtegetett önmagunknak volna szükségünk a szerető elfogadásra. A lelkünkben tátongó űr kitűnő táptalaj a fogyasztói magatartás kialakulásához. A divat és a technika álarcokkal vértesz fel minket, hogy el tudjuk takarítani lelki életünk valóságát. A reklámipar elhiteti velünk, hogy az általa kínált áruk betöltik a belső ürességet, vagy jobbá tesznek minket, hogy az emberek elfogadjanak és szeressenek. Csak hogy intimitás kerülésben nem létezik valódi szeretet és elfogadás.
Egy újszülött válogatás nélkül sajátítja el környezete viselkedés mintáit. Ha azt látja, hogy szülei elfojtják saját feszültségeiket, nem fejezik ki érzelmeiket, félnek az őszinte emberi kapcsolatoktól, ő is így tesz majd felnőttként. Ha szülei félnek együtt érezni egymással, ő sem tanul kompromisszumkészséget. Nagy valószínűséggel nem lesz jó csapatjátékos, és nehezen tud majd beilleszkedni közösségbe is. Az őt körülvevő felnőttek közötti felszínes kapcsolatok sokszor csak információ megosztásra szorítkozó, érzelemmentes beszélgetések a gyermek számára, mind-mind intimitás kerülő mintákat közvetítenek. Ha jól belegondolunk egy általános iskola mindennapjaiba, a helyzet még lehangolóbbnak fog tűnni. Ha pozitív mintákat adunk a gyermeknek, azzal támogatjuk érzelmi fejlődését, és a már felvett intimitás kerülő mintákat is gyógyíthatjuk. De ha az intimitás kerülés kialakulását akarjuk megakadályozni, ennél sokkal többre van szükség. Talán legmélyebb tudományos alapossággal a Weinhold pszichológus házaspár vizsgálta ezt a témát. Intimitáskerülés című könyvükben ismertetik az általuk kidolgozott fejlődés lélektani rendszer szemléletet, amely gyermekkori traumákban ismeri fel az intimitáskerülés alapvető okait. Meglátásuk szerint a gyerek az első 8 hónapban egységben érzi magát az édesanyjával, arra van szüksége, hogy teljes kötődésben élhessen vele, minél fiatalabb, annál nagyobb traumát okozhat számára az anyától elszakítottság élménye. 8 hónapos kortól 3 éves korig aztán fokozatosan tovább kellene lépnie a következő fejlődés lélektani fokozatára, ami az anyától leválásról, a világra nyitásról szól. Ebben a folyamatban óriási jelentősége van az apának, vagy annak, aki az apa szerepét betölti, ugyanis az anyával ellentétben ő nem az egységet, hanem a mást, a külvilágot jelenti, amely felé a gyermek kinyithat. Intimitáskerülés akkor alakulhat ki, ha a gyermek nem tudja megfelelően kiteljesíteni a szeparációt. Ennek többek között oka lehet az is, hogy már a teljes kötődés fokozatát sem sikerült maradéktalanul teljesítenie. Így az erre épülő szeparáció csak torzult formában tudja megvalósítani, azaz valamilyen szinten már ekkor intimitás kerülővé válik. Az is előfordul, hogy senki nem tölti be az apa szerepet a gyerek életében, vagy ha mégis betölti, akkor a gyermek nem tud érzelmi kapcsolatot kialakítani vele, azaz intimitáskerülő viselkedés mintákat tanult tőle.
Intimitáskerülést okozhat az is, ha a gyermeket bántalmazzák, verik, esetleg erősen megszídják, megszégyenítik, vagy ha ilyen bántalmazásnak tanulja. Ekkor azt tapasztalja, hogy a külvilág rossz, veszélyes, ezért a lelkében falakat épít vele szemben. Felnőtt korban aztán ezek a falak attól is védik őt, hogy mély, szeretetteljes kapcsolatokat alakítson ki. Nem csak kerülni fogja az intimitást minden kapcsolattípusában, de nagy valószínűséggel elköteleződési problémái is lesznek. A Weinhold házaspár szerint az intimitás kerülésből kivezető út alapját az elkötelezett kapcsolatok jelentik. Legyen szó barátságról, munkatársi, családi vagy párkapcsolatról, a felek törekednek véleményük és érzelmeik végletekig őszinte kifejezésére, a falak ledöntésére, az állarcok levetésére. Ez feszültségekhez vezethet, de a legsúlyosabb, feloldhatatlannak tűnő konfliktus esetén sem vetnek véget a kapcsolatnak, hanem igyekeznek szeretettel elfogadni egymást, és felismerni a negatív viselkedés minták mögött megbújó okokat. Az ilyen megengedő és támogató légkörben felszínre kerülhetnek azok a korai traumák és kielégületlen gyermekkori szükségletek, amelyek az intimitás kerülés hátterében állnak.
Ezen a mély szinten a felek megoszthatják egymással régi fájdalmaikat, bántalmazásuk és elhagyatottságuk történetét. A pszichológia újra szülősítésnek nevezi azt, amikor az elkötelezett kapcsolatban a felek kielégítik egymás gyermekkorban elhanyagolt érzelmi szükségleteit, így segítve az intimitás kerülés elengedését. Ezekben a pillanatokban a meghitt gyógyító beszélgetés, ölelés, érintés egyáltalán nem szexuális töltetű, hiszen gyermekkori sérülések gyógyításáról van szó. Az intimitás kerülés elengedése során amúgy is fontos feladat, hogy különbséget tegyünk szexualitás és az intimitás más testi és lelki formái között. Hát ez volt az a témánk, amit itt a párkapcsolat témakörben hoztunk nektek, de aztán ugorjunk is tovább, hamarosan munkatémakörében fogunk egy picit elmerülni, kreativitás, ösztönzés másképpen.
Make my heart the only sound. Throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day. Will you hold me?
heart stops beating. Just sing to me when I'm not sleeping. You're all I need. And when my heart starts beating, just sing to me.
Ez a Pszichoaktív. Minden szerdán este 7-től a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
És ahogyan már ígértük, folytatjuk tovább a már megkezdett műsorunkat, és munkatémakörében érkezünk hozzátok, amiben minket a Mindennapi Pszichológia című folyóirat inspirált. Érdekes a téma, kreativitás, ösztönzés, de kicsit másképpen.
Mi az a plusz, amitől kollégáit ösztönző, ötlettel teli és kreatív lesz egy munkahelyi vezető? Személyiségfejlesztő és menedzsment témájú ismeretterjesztő és szakkönyvek tucatja teszi föl a kérdést, és próbál univerzális igazságokat megfogalmazni arra vonatkozóan, milyen stratégiákkal és milyen tippekkel, trükkökkel válhat valaki középszerű, nem kirívóan népszerű főnökből valódi vezetővé. Ugyanis nem csak a magyar nyelvben van stiláris és jelentésbeli különbség a főnök és a vezető között. Utóbbira gondolva az anyanyelvi beszélő és valaha alkalmazottként serénkedő munkavállaló tudja, hogy a vezetőnek megvan az ösztönzési, motiválási és támogatási képessége és hajlandósága. Szakmai és személyes példát mutat, és képes felmérni saját vállalási korlátait, tud differenciálni a ráváró feladatok fontossága között. Jól ki tudja választani azon kollégáit, akik nem lépnek le a fedélzetről az első adandó alkalommal. Munkaidejükben nem fejvadász cégek oldalait nézik, munkát mímelve a monitor előtt.
Mert ha szerencsések voltunk, s nem találkoztunk ilyen helyzettel, akkor ismeretségi körünkben bizonyára akad olyan, aki dolgozott már együtt arrogáns és önimádó főnökkel, vagy mézes-mázos állarc mögé rejtező lelketlen kirúgásbajnokkal, esetleg ellentmondást nem tűrő önkényúrral. Közülük sokak inkompetenségük ellenére kaptak vezetői megbízást, és meg sem lepődünk rajta, ha motiválni képtelenek. Ők azok, akik nem kollégákról vagy munkatársakról beszélnek, hanem csereszabatos, beosztott droid számukra mindenki. Az elmúlt években az országhatárok elmosódásával, az internetes kapcsolattartás földrajzi távolságokra fittyet hányó könnyebbségével a vállalati szektorban hatalmas teret nyert az angol nyelv. A hazai multi gyakorlatban ennek következményeként a menedzserek mellett megjelentek a teamleaderek és CEO-k. Ők azok, akik coachingra, mediátorhoz és facilitátorhoz járnak, kollégáikra, csoportra és személyre szabott fejlesztő módszerek helyett a divatos terminológiájú team coachingot rendelik el, és hatékonyság szakértők és coachok adnak nekik tanácsot heti rendszerességgel azért, hogy ők is és cégük is jobb legyen, hogy az üzleti tervben szereplő számokat hozni tudja a vállalat.
Szemben a hazai gyakorlattal a messzi távolban a felsővezetők egészen más kreativitás ösztönzést és lelki fröccsöt kapnak pályaívük során. Több cégnél azonos időszakonként ciklikusan. A felsővezetőt napi rutinjából és feladathalmazából kiszakítani egyenesen ördögtől való, mi több, a cég fejlődési ívének megtorpanását okozó tett. Ha megvizsgáljuk a vállalatok működését a nyugati országokban, akkor azt találjuk, hogy a csoportos feladat előkészítés és értékelés a jellemző módszer, ahol a felsővezetők csapata és igazgatótanácsok hoznak közös döntéseket. A társas lazsálás és társas dopping tengelyén szeretnénk elhelyezni a modellt, egyértelműen utóbbiról van szó. A közös döntéshozatal tehát egy olyan csoportos minőségfejlesztő technika, amelyben a csapat tagjai által végzett egyéni munkák összessége kevesebb, mint a szinergiák ilyettén való összegzése.
Jól tudja a legtöbb HRS, hogy a munkaidő végén az edzőteremben rohanó munkavállaló kevésbé értékes munkát végez aznap, ha kiesik a toll vagy billentyűzet a kezéből, a munkaidő vége előtt 10 perccel, mint az, akinek lehetősége van munkaidejének egy általa kiválasztott időszakában úszni, edzeni vagy dárcozni egyet, s a munkaidő lejártával nem rohan saját dolgára, hanem addig dolgozik, amíg hatékonynak érzi magát, ötlete van. Az ilyen mentalitást és munkamorált elsajátító munkavállaló azt is jól tudja, hogy a munkaidejét dinamikusan kezelve elkerülheti a nagyvárosok és metropoliszok legerősebb csúcsforgalmát is, pénzt és időt takarít meg. Munkája pedig még hatékonyabb. Ezzel a motivációval küldi a vállalat felső vezetőit is különböző hosszúságú fizikai munkára egy idegen földrajzi környezetbe és munkakörbe, mert a menedzser, vezérigazgató vagy igazgató tanácsi elnök is ember a beosztás mögött, így önmagáról, a társas kapcsolatokról, konfliktuskezelésről és a munkavilágáról is van mit tanulnia, töltekezve új ötletekkel és energiával tér vissza a cégéhez, és a társas dopingba és brainstormingba friss ötletekkel érkező, töltekezett régi új vezető a csapat legértékesebb tagjává válhat. Érdekes ez a téma, csak egy rövid pár gondolatot osszunk meg itt a hallgatókkal, hogy valóban működik-e ez a modell a mai munkakörnyezetben, hogy elküldik a vezetőt egy ilyen teljesen más munkához, munkától független környezetbe, azért, hogy egy picit kikapcsoljon, egy picit frissebb elmével térjen vissza a munka.
Az én saját tapasztalatom szerint igen, egyre több munkahely küldi el hosszabb nyaralásra, vagy kifizetés nélküli szabadságra vezetőket, akár 2-3 hónapra is, és akkor így visszatérve egy ilyen tényleg kipihenten és üdén frissen folytatja a vezetői munkáját, a stresszel járó vezetői munkát, ugye? Ez szerintem jelen van. Ahogy az is, amiről beszéltünk az előzőekben, hogy azért egyre több munkahelyen elérhetőek ezek az ilyen pingpong, biliárd,
csocsó,
igen.
Kimondottan erre kiépülő ilyen chillszobák, pihenőszobák, amik...
Ahol munka közben akár ebédid után egy ilyen negyed órát, fél órát el lehet időzni, és akkor ezzel is egy kicsit így kikapcsol az ember, és én azt gondolom, hogy ilyen esetben kipihentebben, még eredményesebben is kevesebb hibával tudja folytatni a munkavállaló.
És talán erre épül a home office rendszer is, ami egyre inkább kezd kiépülni itt Magyarországon, és tapasztalatok alapján, hogy egy picit más környezetben végezzük a munkánkat, otthoni környezetben, ahol kevésbé ér minket az a
stressz
környezet, és azok az atrocitások, amik így lelkileg befolyásolják a munkánkat.
Ez volt a munkavilága, illetve lesznek még azért emellett is érdekes témáink, amivel folytatjuk. Most egy kis szünet, aztán pedig hamarosan jövünk vissza. It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, 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 the streets are getting restless. Good times, bad decisions. Yeah, yeah, it's a quarter past midnight and the sirens are mending some hearts. But we're the losers on the back seat, saying love will tear us apart. It's a quarter past midnight. On the billboards, not the lives underneath them. Yeah, yeah, and now we're crying. Oh,
never know what I've had.
We keep on running, running through a red light, like we're trying to burn the night away, away, away.
Nappal a legjobbakkal.
Úgy gyorsan mennek az évek el, de engem már úgysem ez érdekel. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Megéltünk együtt száz csodát, reméljük az élet megbocsát. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom.
Akkor is megmondod az igazat, ha elvesztem az eszem. Ha nem látok a sötétben, te vezeted a kezem. Úgy váltál a barátom már, hogy észre se vettem. Gondolkodás nélkül vágod mi jár a fejemben. Nem ismered a nemet, hogyha kérek. Soha nem hazudsz nekem és soha nem vagy érdek. Az első lennél, aki feláldozná magát. Erre nem képes egy haver, csak az igazi barát. Nyertünk, elbuktunk, csalódtunk, bíztunk. Nehéz volt, de mindig együtt nevettünk vagy sírtunk. Hát segítesz a bajom, mint egy testvér. Ha nem bírnám tovább, te velem együtt testnél.
Úgy gyorsan mennek az évek el, de engem már úgysem ez érdekel. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Megéltünk együtt száz csodát, reméljük az élet megbocsát. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Te vagy a legjobb barátom. Te vagy a legjobb barátom.
Mennyi közös emlék, nehéz erről mesélni. Tudjuk úgy is, aki nem volt ott, ezt nem érti. Szerencsések vagyunk, volt pár évünk megélni. Ha valami bán néha, te vagy az, ki megérzi. Voltak nehéz napok, sírtunk egymás vállán. Tudod minden titkomat, mi nem futunk el gyáván. Nem keserünk a múlton, nincs pánik, ha gáz van. Nem verjük át egymást, és nem hagyjuk a pácban. És ha rég nem láttalak, nem tudjuk, merre tartunk. Ott folytatjuk legközelebb, ahol abba hagytok. Mondanám, hogy köszönöm, de ez ide nem elég. A legjobb barátom vagy, ez legyen most a te zenéd.
Túl gyorsan mennek az évek el, de engem már úgysem ez érdekel. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Megéltünk együtt száz csodát, reméljük az élet megbocsát. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Te vagy a legjobb barátom. Te vagy a legjobb barátom.
Ó, mennyi vicc, mennyi móka, mennyi kacagás. Mennyi poén, mennyi hetsz, mennyi lazas savazás. Mennyi dolog van, ami nincs fenn a neten. De biztos, hogy nem is lesz, te megőrzöd nekem. Régóta együtt, ez továbbra is így marad. Még ha néha érzem is, te leszel ki sírvarat. És ha virágok nyílnak majd a fejünk felett, mi akkor is nevetünk tovább, mert nekünk lehet.
El, de engem már úgysem ez érdekel. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom. Megéltünk együtt száz csodát, reméljük az élet megbocsát. Okosabb lettem és belátom, te vagy a legjobb barátom.
A kellemes zenei slágerek után folytatjuk a tematikus pszichológiai magazin műsorunkat. Etológiával megyünk tovább. Családpszichológiának is mondhatnánk. Az emberi társadalmak és kultúrák sajátja a hatalom kifejezés, a hatalom fogalom. Az állatvilágban dominanciáról beszélünk, amely pusztán egyetlen eleme a komplex társadalmakban jelentkező hatalom kérdésének. Minden egyes állatcsoport rangsor alapján szerveződik. A rangsornak megfelelően vannak dominánsak és alárendeltek. Ez az alapja annak az elosztási rendszernek, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szétosszuk az erőforrásokat. A rangsorba valahogy be kell jutni, ez különböző állatoknál különböző módokon történik. Többnyire vagy verekedni kell, vagy jóban lenni a kortársakkal. A kialakult rangsornak az a funkciója, hogy ha már van valami, amit el lehet osztani, akkor nem kell újra megverekedni érte. Aki elől van, az lakik jól. Ha nem így lenne, akkor mindenkinek csak kevés jutna, eképpen előbb-utóbb mindenki éhen döglene, a faj pedig kipusztulna. Az, hogy a rangsorban legelőn lévők kapják a legtöbbet, biztosíték arra, hogy a csoport élettanilag legalkalmasabb egyedei maradnak életben, szaporodnak.
A rangsorba szerveződés alapvető mechanizmus, emberi közösségeknek is sajátjuk. Az óriási különbség az állat és az emberi rangsor között mégis az, hogy az utóbbiba szabályokat is be lehet illeszteni, azaz nem csak annak engedelmeskedünk, aki a rangsorban fölöttünk van, hanem valamilyen szabálynak is. Ha például a főkönyvelő bevisz magával az irodába egy pisztolyt, és azt mondja a kollega nőnek, hogy ma mindenkit lőjön le, aki be akar jönni, mert nincs kedve az ügyfelekkel tárgyalni, akkor az asszisztens nagy eséllyel annak ellenére sem fog lőni, hogy a főkönyvelő a rangsorban felette áll. A női szabálya felülírja a főnöki utasítást, legalábbis ebben a környezetben. Ha ugyanaz az ember a harc téren azt mondja, hogy na fiam, oda lőjön, akkor zokszó nélkül engedelmeskednek neki. Társadalmunk összetettségének lényege, hogy a különböző csoportokban, különböző szituációkban konstruált szabályokat be tudjuk illeszteni rangsorba is. Probléma akkor van, ha valaki számára nem világos, hogy kinek kell szót fogadni.
Ahogy az ember kezdi felhasználni az élő állatokat a saját céljaira, érthető módon fegyelmezni is óhajtja őket. Oda menjenek, ahová akarja, azt tegyék, amit mond nekik. Ne legyenek agresszívek, stb. Ez sem nem hatalom, sem nem dominancia, hisz a dominancia az azonos fajtások közötti rangsoron alapul. Ez puszta erőszak, amelynek az állat azért engedelmeskedik, hogy ne büntessék. Az ember a legkülönfélebb módokon próbál belépni az állat dominancia rendszerébe, vagy utánozza azt, ahogyan a természetes közegükben megoldódik az irányítás, vagy kerítést épít, villanypásztort húz, bunkót ragad. Akár karámba terelt, akár családban élő háziasított állatról van szó, a helyzet ugyanaz. Az ember ténylegesen nem lép be a faji dominancia keretbe, pusztán jól felfogott közös érdekből korlátok között tartja kedvencét, és közben olyan etikai szabályokat ír elő a kezelésére, amelyek az adott társadalom számára elfogadhatók. Egyetlen kivétel a kutya, mert ő a több tízezer éves háziasítás következményeként fajtatársának tekinti az embert. Sokáig nem is végeztek vele etológiai munkát, mert a szakemberek úgy gondolták, hogy nincs természetes környezete. Aztán később az etológus társadalom egyre inkább kezdte elfogadni, hogy a kutyáknak igenis van természetes környezetük, az emberi család az. A működésüket eképpen a gazdával, az otthoni környezettel együtt kell vizsgálni.
A kutya azért kényelmes az ember számára, mert nagyon érzékeny a szabálykövetésre. Az emberen kívül lényegében csak ő képes rá, viszont a rangsorba illeszkedést, illetve a manipulációt is lazábban veszi, és a maga kis szűk körében mindenféle trükköt alkalmaz, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljön. Éppen ezért a gazda legfontosabb feladata, hogy helyére tegye a kutyát. Ha ezt elmulasztja, az állat nagyon sokszor úgy gondolja, hogy a rangsorban nem ő van legalul. Ha például baba születik a családba, be kell mutatni őt a kutyának, meg kell neki engedni, hogy megszaglássa, megnyalogassa. Éreztetni kell vele, hogy ettől ő még ugyanúgy a családtagja maradt, csak most új valaki jött, akihez képest bizony ő, a kutya az alárendelt. Pontosan fel tudja mérni, hogy rivális született, amit nem túl nagy örömmel, de elfogad. Úgy lehet oldani a kutyák felháborodását, hogy azt mondjuk neki, ez a te kis kutyád, a te játékod. Csodálkozva fogja hallgatni, de aztán elkezdünk neki dirigálni. Elég jó megoldásnak bizonyul, mert lényegében semmire sem kell megtanítani a gyereket, mert a kutya mindent elintéz majd helyettünk. Persze egyébként bizonyos idő után már rá kell szólni, hogy ne nagyon bántsa és ne harapja annyira, amikor olyan rossz dolgot csinál. Az érdekes, hogy megfigyelhető az is, hogy amikor a gyerekkel játszunk, akkor a kutya odahozza már a kedvenc játékát, és megpróbálja a gyereket is elcsalni a gazdától. A kutyák egyébként épp úgy szociális lények, mint a gyerek és a gyerekek. Mindig keresik a lehetőséget, hogy meddig lehet a határokat kitolni. A humán etológiában ezt explorációs agressziónak hívják. Kihuppuhatoljuk azt, hogy mi az, amiért már vernek, és mi az, amit még büntetlenül megtehetek. hogy ki meddig merészkedik, az épp úgy személyiség függő a kutyáknál, mint a gyerekeknél is. Vannak gazdák, akik bizonyos esetekben hosszú litániába kezdenek, amiből természetesen a kutya egy árva szót sem ért, csak azt látja, hogy a gazda valamiért megbántódott, vagy haragszik, de hogy miért, arról fogalma sincsen. Ha a kutya nem kap világos jelzést arra, hogy mi az, amit rosszul, és mi az, amit jót csinál, akkor teljesen kezelhetetlenné válik. Ha megérzi a bizonytalanságot, ha nem vagyunk következetesek, akkor a rangsor változhat. Annak ellenére, hogy a kutyának csupán 50 g agya van, egyébként megjegyezendő, a csimpáznak 400-500 g, a szociális viszonyokban mégis sokkal érettebben viselkedik más állatoknál. Ha összevisszaságot tapasztal és érzi, hogy dominálhat, akkor dominálni is fog. Persze ez nem azt jelenti, hogy ütni-verni kell az állatot. A legújabb tudományos vizsgálatok szerint a pozitív irányítás sokkal eredményesebb a kutyáknál, mint a fegyelmezés, büntetés, verés. Nagyon érzékenyek az érzelmi viszonyokra, így pontosan fel tudják mérni a szociális szituációt, amibe belekerültek. Aki büntetéssel neveli a kutyáját, az igazán sohasem bízhat meg benne. Azzal tesztelhető a kutyánkkal a viszonyunk, hogy ki tudjuk-e venni a csontot a tányérjából. Mindig el kell tudni venni a csontot. Ez a biztos jele annak, hogy tudja a helyét a rangsorban. Nagyon érdekes ez a téma, érdekes volt. Aztán hamarosan folytatjuk tovább a műsorunkat, egy zenére azért menjünk el gyorsan, és aztán visszatérünk a selfie és én kép témánkkal.
Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you. I go back to you. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. Now my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else. You're stuck in my head. And I can get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you.
Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek. Az elkövetkező percekben az önmagunk szeretete önismereti téma pontszolgatása következik a mai modern tudományos technika tükrében, tehát a selfie és az én kép kapcsolatát nézzük meg a Mindennapi Pszichológia magazin anyagából merítjük ezt a témánkat. A főtéren álló bronzszobor előtt lányok nagy csoportja áll és saját magát fényképezi. Mindenki gondosan igazgatja a haját, keresi a megfelelő pózt, ahol a fotóalany és ők közösen a legideálisabb képet tudják mutatni. Egy olyan képet, amilyennek akkor ott lenni szeretnének. Ahogy a világnak magukat akkor ott meg akarják mutatni, és várják a világ visszajelzését saját csodálatosságukra. Egész sokáig időznek ott. Úgy látszik, nem mindenkinek sikerül megtalálnia a tökéletes képet magáról. Ha a városban sétálunk egy-egy fontosabb emlékmű előtt, vagy egy buliban szórakozunk, rendszeresen tanúi vagyunk hasonló helyzeteknek.
Mindenki tudja, mindenki csinálta, ráadásul a brit Oxford szótár szerkesztő bizottsága 2013-ban a selfie-t választotta az év szavának. De hogy miért is ennyire népszerű? Az önportré önarckép készítése egészen 1433-ig vezethető vissza Jean Van Eyck turbános férfi portréja című festményéig. Őt aztán művészek ezrei követték arcképük megörökítésében. Akkoriban a művész önmagát jellemzően az önelemzés miatt festette meg egy tükör előtt. Majd egyre több olyan önarckép jelent meg, ahol a művész egy bizonyos kultúrába illesztette be magát, vagy olyan attribútumot használt, mely plusz információval is könnyen beazonosítható, mondani valóval látta el a képet. Elmondható tehát, hogy a selfie már a reneszánsz idejétől jelen van az életünkben, egy olyan belső késztetést elégít ki, ami arra irányul, hogy megerősítést és visszajelzést kapjunk a nagyvilágtól. Napjainkban mindenki készít selfit az amerikai elnöktől kezdve a sarki fűszeresig. Az Instagramon a selfie keresésre 267 millió 407 ezer fotó találat jelenik meg, és a készlet másodpercenként körülbelül 100 új képpel bővül. Jellemzően a fiatal lányok azok, akik előszeretettel készítenek napi 3-4 selfit. Köztudott, hogy a kamaszoknak nagy szenvedést okoz, másoknak való kiemelt megfelelési kényszer. De vajon mennyire ad valós jelzési alapot a jól beállított, megkonstruált kép, amit ezek a lányok magukról készíteni akarnak? Mikor lesznek elégedettek az elképzelt képpel, és hogy miért van szükségük annyi képre?
A mások elismeréséért vívott mindennapos harc hamar kimerítő lehet, és számos negatív következménnyel jár. A terápiás munka során egyre több lánnyal találkozhatnak a szakemberek, akik ha belenéznek a tükörbe, egy nagy rakás szerencsétlenséget látnak. Ehhez jönnek a különböző sértések, aminek egyik leggyakoribb megoldásaként választják a vagdosást. Az önkép teljes csődje az, amit ezek a lányok átélnek. Azonban egy selfie, amit addig alakítanak, amíg el nem érnek egy olyan optimális képet, amiről már maguk is úgy érzik, hogy a világ elé tárhatják, és amire számtalan elismerő hozzászólást kapnak, gyógyír lehet a szenvedésükre. Egy olyan képet kreálnak, amely köszönő viszonyban nincs avval, amit ők igazán gondolnak önmagukról, mégis vágynak egy meseszerű világba. Az egyik lány jogosan merülhet fel bennük a kérdés, hogy szeressék magukat, ha azt sem tudják, kicsodák. Naponta más és más képet hoznak létre magukról, míg a végére teljesen összezavarodnak. Az önarcképek segítenek elviselni ezt a feszültséget, ugyanakkor meg is nehezíthetik a visszatalálást igazi énjükhöz, mivel a kreált személy sokkal több elismerést, érdeklődést vált ki másokban, mint a mindennapos valósága. Számos betegség következménye és kiváltó oka is lehet ez a folyamat. Ilyen például a testdiszmorfia, amikor a betegek attól a képzettől szenvednek, hogy valami deformitás van a testükön.
A téves vagy kreált önarckép és a vele együtt járó szerep nagyban befolyásolhatja későbbi életük alakulását is, mivel a téves én bemutatás zavart okozhat az állásinterjúkon, a munkahelyen vagy akár a párkapcsolatokban is. Az állásinterjú során a jelöltek amúgy is túlzott én bemutatást használnak a kívánt pozíció elnyeréséhez, azonban ha fiatal koruktól kezdve túlértékelik magukat, egy idealizált kép alapján és úgy jelentkeznek egy állásra, szinte mindig elutasítással találkoznak. Ha mégis sikeres lenne a jelentkezésük, akkor a próbaidő alatt véreznek majd el. Ezek a problémák a párválasztásban is megjelenhetnek. A torz én kép miatt nehezen vagy egyáltalán nem fogják megtalálni a hozzájuk illő partnert, aki mellett aztán nyugodtan és kiegyensúlyozottan élhetik le az egész életüket. nem csak a magukról maguk által kreált idealisztikus kép miatt, hanem partnert is úgy választanak, hogy az tökéletes legyen. Talán ez is magyarázza az úgynevezett gyors ismerkedést segítő alkalmazások elterjedését. Ezeknél egy selfie jelenik meg, amiről felhasználó dönti el, hogy randizna vele, vagy sem. Ha a bejelölt személy is úgy dönt, hogy kívánatosnak tartja azt, aki őt bejelölte, az és az ő szépségét is bejelölte, akkor már nincs is más hátra, mint a személyes találka. Azonban ezeknek a száma elenyészik a bejelölések száma mellett. Az év elején derült ki, hogy az egyik rapid randi alkalmazás milyen algoritmus szerint dobja fel a képeket az érdeklődőknek. A felhasználók szerint szépnek minősített embereknek hasonlóan sokak által szépnek ítélteket mutat az alkalmazás. Ellenben aki túl sok negatív véleményt kap, az csúnyának pontozza a rendszer, és annak a hasonló besorolású felhasználókat is fogja megjeleníteni.
Tehát a konkrét találkozások száma eltörpül a minősítések mellett. Inkább a visszajelzés a fontos. Ezért pedig mindent megtesznek a fiatal felhasználók egészen addig, amíg nem képzelik magukat egy elit klub tagjainak, akiket mindenki csodál és idealizál. Persze csak a virtuális térben. A mindennapok visszajelzései azonban nem mindig csengenek össze ebben, és a keletkezett diszonanciát csökkenteni kell. A kényelmetlen érzést pedig úgy enyhíthetik, hogy mindenkit, aki az ő elképzelt képükkel ellentétes véleményt mond, bolondnak, irigynek vagy vaknak tartanak. A hibát egyikük sem saját magában keresi. Az egészséges személyiségfejlődéshez ugyanis önvizsgálatot kell tartani. Elfogadónak és szeretetteljesnek kell lenni önmagunkhoz, mert csak így kapunk igaz és őszinte visszajelzést, ami majd segíti életünket annak minden területén. Korunk sláger témáját boncolgattuk az elmúlt percekben. Hamarosan jövünk érdekes tudományos hírekkel, amelyeket a kutatók készítettek, és amiket mi meg fogunk osztani veletek.
Ez a Pszichoaktív. Minden szerdán este 7-től a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Valaki ballag a szélben, lehúny szemmel jár. Valaki attól félek, elveszett, elveszett. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temeti holnapját, de én ott leszek, ott veled. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád. Láthatod, én nem vagyok, lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltjár, felragyog jó csillagot. Csak valaki reszket a testben, valaki más lenne már, de te vagy az egyetlen, aki pont ilyen, hidd nekem. Valaki szunnyad benned, akiből nincs más, aki a 7 milliárdból, csak te vagy, csak te vagy. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád. Láthatod, én nem vagyok, de lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltjár, felragyogjon csillagot. Csak állj meg. Egy ajtó, ha zárul, máshol 100 új tárul még, kelj fel, és állj elém. Sorsunk fordul, ha újból kézen fogjuk még, indulj, és lép felém. Oh, oh, oh. Földre szálló angyalod, ki új csodákat ér hozzád.
híreinkkel folytatjuk tovább pszichológiai tematikus magazin műsorunkat. Színes híreinkhez a forrást Mindennapi Pszichológia folyóiratból szereztük be. A rossz párkapcsolat vagy krónikus stressz mégis igaza lehet annak, aki a partnerét hibáztatja magas vérnyomása miatt? A boldogtalan párkapcsolatban élő párokat érő stressz a szakértők szerint a vérnyomás megemelkedéséhez vezethet. A kutatás ráadásul azt is kimutatta, hogy a férfiak érzékenyebbek a feleségük stressz szintjére, ami negatív hatást gyakorol az egészségükre. Azt már korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy a stressz és a rossz párkapcsolat befolyásolhatja a halálozást és a vérnyomást. A Michigani Egyetem kutatói most még egy lépéssel tovább mentek. Azt próbálták feltérképezni, hogyan befolyásolja a rossz párkapcsolatból származó stressz a házas párokat az idő múlásával. A Journals of Gerontology szaklapban közített tanulmányszerzője Kira Birdit szerint azért érdekesek ezek az eredmények, mert azt mutatják, hogy a stressz és a rossz párkapcsolat valóban kettős természetű. Az ember fiziológiája nem csak a saját élményeivel, hanem házastársa élményeivel és érzéseivel is szoros összefüggésben áll. Különösen meglepő, hogy a férjek érzékenyebbek feleségük stressz szintjére, mint fordítva. Ez ellentmond az eddigi kutatási eredményeknek, amelyek arra utaltak, hogy a feleségeket jobban befolyásolja a házastársi kapcsolat. A kutatás azokat a korábbi eredményeket is alátámasztja, melyek szerint a stressz és a párkapcsolat minősége közvetlen és moderáló hatást gyakorol a szív- és érrendszerre. Az is kiderült, hogy a házaspárokat a házasság és egészségvizsgálatokon érdemes egy egészként, nem pedig különálló személyekként tekinteni.
Mindegy, hogy fizetetlen túlóráról vagy egy zsarnok főnökről van szó, világszerte rengeteg ember küzd munkahelyi stresszel. A Harvard University kutatása szerint mindez legalább olyan ártalmas az egészségre nézve, mintha folyamatosan láncdohányosokkal szívnánk egy levegőt. A kutatók 228 tanulmány eredményeit vetették össze, amelyek a munkahelyi stressz hatásait igyekeztek feltérképezni. Elsősorban a következő kérdések foglalkoztatták a szakembereket. Számít-e, hogy van-e munkánk, napi hány órát dolgozunk, és mindemellett mennyi időnk marad a magánéletre? Igazságosan bánnak-e velünk a munkahelyen, bízhatunk-e a szervezeti egység korrektségében? Mennyire van kontrollunk a fölött, hogy milyen munkát végzünk, és hogyan osztjuk be az időnket, és mindez hogyan befolyásolja az egészségi állapotunkat? Az eredményt azt határozta meg, miként osztályozza az alany saját fizikai és mentális állapotát, diagnosztizálták-e valamilyen betegséggel hivatalosan, illetve korai halált halt-e az illető. Kiderült, hogy az első számú stresszfaktorok a következők. Van-e munkánk, milyen mértékben van kontrollunk a munkánk felett, van-e biztosításunk, vagy sem. Ezeknek a tényezőknek mindegyike nagyobb eséllyel vezet betegséghez és korai halálhoz, mint a másodlagos dohányzás ténye. A szakemberek szerint az eredmény egyáltalán nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy mennyi időt tölt munkával egy átlagember. Fontos, hogy felhívják a cégek figyelmét a problémára, és a kormány is jobban odafigyeljen intézkedéseivel az alkalmazottak munkakörülményeire. Ezek voltak a tudományos hírek itt a Balaton Rádióban, most pedig egy picit szórakozunk.
Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban. A mikrofonnál Erdős Róbert és Szabó Ferenc.
Get
termékmegjelenítést tartalmazott.
Ez volt a Pszichoaktív tematikus magazinműsor itt a Balaton Rádióban.
Jövő héten szerdán ugyanebben az időpontban 19 órakor jelentkezünk ismét érdekes és lelkünket megmozgató pszichológiai témáinkkal, amelyeket akkor is szeretnénk veletek megosztani.
A mikrofonnál Erdős Róbertet
és Szabó Ferencet hallottátok. Sziasztok!
A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazinműsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.